De egy nagyon sajátos megítélése van magyar körökben Igor Matovicsnak. Ő az a politikus, aki ígért.
Igen.
Ő az a politikus, aki gesztusokat tett. Ezt meg is tette egyébként. Igen. Hát az ígéret az...
Figyelj, ígért, és aztán betartott nekünk. Ah. Ha megnézzük az állampolgársági...
De nem a gesztusokat tartotta be.
Igen, azért mondom így, hogy nekünk tartott. Ha megnézzük az kettős állampolgársági törvény alakulását, akkor azért világosan látszik. Üdvözlöm kedves nézőinket, Nagyító Extrával jelentkezünk, vendégeink a stúdióban, Hajtman Gábor és Kolák Zsolt. Szervusztok, köszöntelek titeket.
Szervusztok, üdvözlöm a kedves nézőket.
Üdvözlöm a kedves nézőket, én is.
Szokás szerint szlovák belpolitikával nyissunk. Hát az elmúlt napokban, az elmúlt egy-két hétben egy régi viszály újra melegítését, újra fellángolását látjuk. Ugye most nem orosz vakcinákon, nem idiótázáson és hasonlókon robbant ki a botrány Igor Matovics, vagy folytatódott a botrány Igor Matovics és Richard Sulik között. Pénzügyi, költségvetési vonalon estek most egymásnak a felek, és szegény Eduard Heger kormányfő meg így ott maradt egyedül középen, és most nem tudja, hogy tudja egyáltalán, hogy mihez kezdjen. Gábor, kérlek, foglald össze a konfliktus lényegét, aztán beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi lehet ennek a kifutása, hogy állunk most, hol tartunk most.
Legutóbb, mikor itt jártam, akkor azt elemezgettük, hogy tett végig a kormányválságnak, és aztán azon gondolkodtunk, illetve hogy mikor lesz a következő újabb kormányválság. Hát ez most lehet egy kisebb ilyesmi, tehát még ha nem is kormányválságnak hívjuk, de ugye egy kisebb csörte Sulik és Matovics között. Hát ugye az történt, hogy a pénzügyminiszter és a gazdasági miniszter között az a szembenállás történik, hogy a pénzreformok kapcsán ugye a költségvetést el akarja fogadni a kormány, és Matovics emelni szeretné, Sulik pedig ugye csökkenteni. És hát Sulik keményen ugye kiállt az a programjuk mellett, hogy ugye ez drága lesz, illetve hogyha megnövelik, akkor ez fölösleges pénzkidobás. Igor Matovics pedig hát valóságos aszociál nevezte Richard Sulikot, tehát hogy érzéketlennek, illetve hogy nem érez a szociális családok iránt, illetve hogy nem tudja azt, hogy az embereknek szükség van a pénzre.
Sőt, hát olyat is mondott, bocsáss meg, Matovics, hogy Sulik már megint azon dolgozik, hogy egy újabb kormányt szétverjen megint,
igen,
a Heger kormány életére tör.
Igen, ezt már méregből mondta. Hát, viszont ugye, de mintha előről kezdene az egész, tehát hogy októberben ugye megint Matovics támadta Sulikot, Sulik nyelt és nyelt, és most is egyébként nem...
Gábor, vigyázz, vizuális típusok vagyunk.
Igen, jó, tehát hogy... de, tehát hogy nem vágott vissza neki, csak tehát praktikusan elmagyarázta, hogy mi az ő álláspontjuk, sőt, az egyik lap interjúban még azt is mondta, hogy jobb kormányban van, mint mikor az Iveta Radicsová...
Uh-huh. Ez Sulik mondta, csak
Sulik mondta, mikor az Iveta Radicsová kormányában volt. És hát Heger szerepe pedig az, hogy hát tiszta vizet öntsön a pohárba, és hát összetartsa ezt a tákolmányt vagy kormányt.
Sikerülni fog ez neki? Mit gondol, Zsolt?
Hát én nagyon picit másképp látom, mint Gábor. Szerintem elég optimistán vezette le, hogy mi Heger feladata. Én úgy látom, hogy ő túszul van ejtve, mégpedig Matovics és Sulik túszul ejtette a kormányfőt, ugyanis ennek a konfliktusnak a túsza tulajdonképpen az egész kormány, és ezt továbbisszük ezt a gondolatot, akkor természetesen egész Szlovákia, beleértve minket. Ugyanis ritkán szerencsés az, hogyha a személyes történetek ilyen nagy politikai összefüggésbe kerülnek. Márpedig ezt látjuk, hogy a költségvetési hiány emelése, ami ugye jól hangzik, hiszen ezeket mindenféle szociális juttatásokra lehet fordítani, és ki az, aki nem örülne ennek választóként, de ugyanakkor nyilván ennek van egy gazdasági ára.
Persze, csak hogy értsék a nézők is, hogy miről itt van itt szó pontosan. Ugye az a lényeg, hogy jelenleg Szlovákiában érvényben van egy ilyen adósságsapka, vagy adósságplafon, ez még jobb szó, köszönöm. És Matovics ezt szeretné egy kicsit aládúcolva néhány méterrel, hogy stílszerűek legyünk, megemelni, kitolni ennek az adósságplafonnak a nagyságát. Sulik meg azt mondja, hogy ez gazdaságilag hibás lépés lenne.
Mert hogy ugye volt egy olyan konszenzus a szlovák gazdaságpolitikában, hogy nem lehet a költségvetési hiányt elengedni, és tehát nyilván vita folyhat e körül, indokolt válsághelyzetben a gyeplőt egy picit kiengedni, hogy több levegőhöz jussanak az emberek, tehát valahol értelmezhető a Matovics által felvetett javaslat, de a mértékével azzal már vita lehet adott esetben, és a megalapozottságával. szinte már ilyen verkliként ismételgeti az ember hétről hétre, hogy Matovics javaslatai első pillanatra nagyon szimpatikusak. És azt gondolom, hogy a választók is így látják, ugyanakkor, ha megnézzük azt, hogy mennyire előkészítettek ezek a javaslatok, szakmailag mennyire megalapozottak, akkor ott már komoly.
Bocsánat, azért ez nem példa nélküli Matovics múltjában egy ilyen strandlabda bedobása a pancsoló kislányok és kisfiúk közé.
És pontosan egy mondatot, ha megengedsz, ezért ejtette túlszul tulajdonképpen ez a konfliktus a kormányfőt és a kormányt, akinek valóban az lenne a feladata, hogy ezeket a konfliktusokat csitítja, de azért azt a jóslatot, amit itt megengedtünk magunknak, hogy előreállható időben a kormány nem fog összedőlni, ezt azért úgy tartjuk, hiszen az Európai Uniós források szétosztása az egy komoly összekötő kapocs lehet, hogy azok a képviselők, azok a pártok, amelyek esetleg valóban, ahogy Gábor itt nagyon vizuálisan fogalmazott, elszenvedik ezt a helyzetet, azok azért tényleg nyeljenek.
Csak egy gondolat. Igazából valamint szerintem meg lehet érteni Igor Matovicsot, hogy valamivel elő kell állnia, rukkolnia kell, tehát hogy mutatja magát, hiszen meg lett ő fosztva a kormányfői tisztségét. Ő igaz pénzügyminiszter, de hát ez nem egy olyan kiváltságos helyzet vagy állapot, mint hogyha miniszterelnök lenne, és azért is inkább hozakodik el olyan témával, hogy akkor mennyire fontos embereknek akar segíteni. Tehát, hogyha kicsit azért megvizsgáljuk, akkor ezek ilyen populistább témák. Tehát ugye volt a családreform, akkor az adóreform, családpolitika, és hát...
Na de fontos témák, azt
fontos nem témák, mondani, fontos témák, de hogy tálalja? Tehát, hogy ezt megint ő akarja, hogy megint csak ő az, aki tud segíteni az embereken, a rossz szulik, illetve azok, akik nem törődnek a családos emberekkel, azok, hogy teljesen ugye neoliberális politikát adnak folytatni, és hogy kiéheztetik az embereket, és hogy ő a megmentője. És hát azért van egy szavazó réteg, akit meg tud ezzel fogni, csak hát ugye ennek az az ára, hogy tovább folytatódik a konfliktus a kormányon belül, és hát ugye ez ki fog terjedni nem csak az Olano és az SZSZ párta, de a Smerodina és a Zalodinak is ugye bele kell szólni ebbe, és hát ugye Eduard Heger, tehát hogy nem mindig maradhat csöndbe, illetve neki is azért majd amikor választania kell.
Ha már itt arról beszéltél, hogy szimpatikus lehet a szavazóknak, vagy sem ez a Matovics féle politika, azért most a héten megjelent egy érdekes és némileg meglepő eredménnyel zárult közvéleménykutatás. Fogunk arról, ez AKO-tól. Fogunk arról még beszélni, hogy ugyanez a közvéleménykutatás a parlamentben mérte újfent a magyar pártot, a szövetséget, de most azt hagyjuk egy picit, tegyük el későbbre. Meglepően alacsony százalékot mértek az Olanónak. Most tized pontossággal nem emlékszem, de 10% köré vagy talán az alá mérték be egy kicsi, valami példátlanul alacsony eredmény az elmúlt egy-másfél év viszonyában. Most nyilván egyetlen Zsolt szokta hangsúlyozni, és ezt megtanultam tőled, nem lehet egy felmérésből messze menő következtetéseket levonni, de azért, hogy is mondjam, a tendencia lassan állandósulni látszik, hogy a SZASZ lépett elő a második erővé, a Pellegrini féle szociáldemokrata klassz mögött. Magát szociáldemokratának nevező klassz mögött inkább.
Igen,
így.
A kormányválságot követően, vagy hát az akkor nyilvánosságra hozott első felmérések arról tanúskodtak, hogy az SZSZ-t is nagyon megviselte az adokkapok. Ahhoz képest most erősödni látszik az SZSZ, és újra ott van a dobogó második fokán. Az Olano rossz eredmény az azért nem ekkora meglepetés, hiszen láttunk már ilyen számokat, most épp 9,9-re mért őket az AKO. Ami a szövetség helyzetét illeti, ott annyiban pontosítanék, hogy az AKO legutóbb, tehát egy hónapja nem mérte a parlamentben a szövetséget, olyan hiszem 4,2 körül, azt hiszem 4,2 volt a pontos szám.
De most igen.
Most ott 3-ra mérte, tehát van egy 1,1%-os növekmény.
Fogunk még erről beszélni, ezt most igen, hagyjuk is egy picit zárójelt.
Igaz az az állítás, hogy stabilan alacsony az Olano támogatottsága, bár sokszor az az embernek az érzése, hogy ez nem feltétlenül azonos sok esetben egy-egy politikus megítélésével.
Pont ezt akartam kérdezni, ahogy itt hallgatlak. Az Olano támogatottsága, az Matovics támogatottsága? Mit gondoltok?
Megvárom, míg Gábor válaszol.
Nehéz kérdés egyébként. Szerintem igen, Matovics támogatottsága. Olano az a párt, de ne is nevezzük pártnak, inkább mozgalomnak, tehát, hogy azok az emberek Matovics köré ugye csoportosultak, és hát az Olanot nem tudja elképzelni a választó Matovic nélkül. Tehát, hogy az DNS-e bele van építve, míg hogy tehát, hát ő a pártelnöke, legerősebb ember, és hát ő az utolsó szó a párton belül is. És hát most párton belül, jó, oké, Heger a kormányfő, de még nem építette fel magát. Tudunk esetleg, vagy a kedves nézők fel tudnak sorolni egy olyan politikusokat, akik meg lehet ismerni? Tudjuk esetleg, hogy ki az Olanonak a frakcióvezetője? Mikál Sipos, de ki ismeri Mikál Sipost és a többi politikus? Tehát, hogy ezek tényleg ott egyszerű emberek. Ezek ott tényleg egyszerű emberek, és nem is igazi politikusok.
Zsolt? Nem az igazi politikusok az Olano képviselő? Érdekes kijelentés.
Lehet, hogy erősen fogalmaztam, de...
Ne, hát az jó, szeretjük az erős megfogalmazásokat.
Azt gondolom, hogy Igor Matovic támogatottsága jelenleg valahol tényleg e körül van. Hát mikor legutóbb az alkalmasságát mérték, akkor nem sokkal mérték, ennél magasabb lennél a 11-néhány százaléknál. Tehát neki valóban ártott az az elmúlt egy év a kormányzati teljesítménye, amit mérlegre helyez a választó. De én azt gondolom, hogy az Olano jelenlegi adatait azért érdemes fenntartással kezelni. Ennek a pártnak jóval nagyobb a tartaléka, mint amit most mutatnak ezek a számok. És furcsa módon Matovic idézőles népszerűtlensége kárhoztatja az Olanót erre a 10%-ra, de Matovicban az a lehetőségben van, és ezáltal az Olanóban is, hogy újra növekedni tudjon. Tehát ezért érdemes átmeneti jelenségként tekinteni sokszor az Olanó jelenlegi helyzetére. Általában is igaz a kormánypártokra, hogy ciklus közepéhez közelítve, de még a ciklus első felében lefelé tartó ágba kerülnek, és ebből még ki lehet jutni. Persze számos összetevője van, innentől kezdve jól kéne kezelni a meglévő problémákat, de ugyanis az ember, ha úgy teszi fel a kérdést, hogy ez a kormány, ez minden szerencsétlenkedésével, amit láttunk, és jelen időben is látunk, még mindig jobb alternatíva-e, mintha a Smer által dominált kormány térne vissza. Most, hogy másképp nevezik a Smer korábbi politikusát, ez egy már önmagukat, ez más, egy bizonyos értelemben más helyzet, de azért voltak éppen a mostani kormánypártok támogatói szemében nem sok változott. Ez a Smernek egy újabb kiadása lenne. Én azt gondolom, ennek a kormánynak, és jelesül a legerősebb pártjának, az Olanónak még mindig van esélye megerősödni és megkapaszkodni. Furcsa módon, ez nagyon-nagyon kötődik Igor Matovic személyhez, ebben legalább annyi kockázat van, mint lehetőség is. Tehát felelősen azt mondani, hogy a Olano megerősödik, ezt azért nem mondanám, de hogy őszinte legyek, nem is lepne meg.
De a potenciál benne van, tulajdonképpen arról beszélünk. Kell egy ügy?
Jól kell tudni most újra témát találni az embereknek, eladni, és érdekes módon még ezek a konfliktusok is adott esetben jól jöhetnek, hiszen mindaddig, amíg a válsághelyzetet hurcoljuk a nyakunkon, az egészségügyi válsághelyzeten túl vagyunk, megint verkiszerűen ismételjük magunkat, de igazából a gazdasági helyzet jelentette kihívásokat, most kell majd megoldani. És amíg a konfliktusok zajlanak, addig lehet másra terelni a figyelmet, adott esetben bűnbakot is találni. Én azt merem megkockáztatni, hogy az Olano szerepelhetne ennél sokkal rosszabbul is adott esetben, hogyha ezeket a konfliktusokat Igor Matovics nem ebben a formában vállalja fel, ugyanis az a 10%, ami most sorakozik fel az Olano mögött, ez egy keményen elkötelezett választótábor. Az már meglepne, ha ennél alacsonyabb szintre süllyedne az Olano népszerűsége. Ha ezt látjuk, akkor ott már komoly bajban vannak. És az már tényleg egy figyelmeztető jel kell, hogy legyen. És még egy utolsó mondat, Gáborra reagálva, azért az mindig furcsa, így a szlovák politikának a sajátossága, amikor az egyszerű emberek kormányzati limuzinban suhannak, tehát van azért ebben némi ellentmondás. Számomra ez legalább akkora, mint hogyha egy politikai tábor a vezérbikáját így nevesítve hirdeti magáról, a család vagyunk. Tehát azért vannak ilyen ellentmondások a szlovák politikában, de ezzel együtt... hogy kijelentsük, hogy mennyire tehetséges vagy tehetségtelen politikus gárda alkotja az Olano, azért ennyire nem lennék igazságtalan, velük szemben sem. Igor Matovic egy összetett politikai személyiség, és az a gyanúm, hogy jelenleg több magyar híve van arányosan, mint szlovák híve. A magyar választóknak
beszéljünk
a
akkor erről.
Bizalmát...
Kössük itt rá a témát a szövetségre, úgyis ez lett volna a következő téma.
Magyar választók bizalmát is részben persze elveszítette, tekintettel a válságkezelésre, a koronavírus válság jelentette a helyzetre, de egy nagyon sajátos megítélése van magyar körökben Igor Matovicsnak. Ő az a politikus, aki ígért.
Igen.
Ő az a politikus, aki gesztusokat tett. Ezt meg is tette egyébként. Igen. Hát az ígéret az...
Figyelj, ígért, és aztán betartott nekünk. Ah. Ha megnézzük az állampolgársági...
De nem a gesztusokat tartotta be.
Igen, azért mondom így, hogy nekünk tartott. Ha megnézzük az kettős állampolgársági törvény alakulását, akkor azért világosan látszik, hogy...
Krisztián, ehhez képest a magyar választóknak egy hányada, nem tudjuk most megbecsülni, hogy mennyi, legutóbb ugye egy nagy számú magyar szavazója volt az Olanónak. Azt tudjuk, hogy egy harmada a választóknak nem a magyar pártok valamelyikére, vagy a vegyes pártra, vagy a közös induló MKÖ-re szavazott. És ez valahol láthatóan megmaradt ez a jelenség, hogy Matovicsnak vannak magyar választói, és akár még a formálódó szövetség választó táborában is van egy olyan mag, egy ilyen hangos csoport, amely, fogalmazunk úgy, hogy nyitott a matovicsi politika irányába, és ez egy nagy feladat a szövetségnek, hogy főleg, hogyha ennek a matovicsi politikának van magyar hangja és magyar arca is, és ezért is Gábor Sommás kijelentését azért nehéz elfogadni, hogy csupa felejthető nevű és megjelenésű ember lenne az Olanóban. Nyimesi György oda jut, hogy ennek a pártnak az egyik arcává válik, még a szlovák nyilvánosságon belül is.
De, bocsáss meg, mit gondolsz, miért? Említetted a szlovák nyilvánosságon belül is. Nyimesi György tulajdonképpen tévéről tévére és lapinterjúra jár az elmúlt hetekben, hónapokban. Ennyire érdekli a szlovák
egyetlen mondat, és aztán átadnám Gábornak a szót, hogy ne tartsam magamnál. Az a meglátásom, hogy Nyimesi György jelenleg Matovics egyik leghűségesebb fegyverhordozója, és mint ilyen szerepet kap a nyilvánosságban, de ebben persze benne van az a lehetőség is, hogy idővel, ha már érdekei nem kötik teljes egészében Igor Matovicshoz, akkor az így megszerzett politikai tőkét és a magyar választók körében megszerzett bizalmat, azt át tudja valóban máshova is vinni. Tehát adott esetben magát építi. Matovics esetében tudjuk, hogy nem minden esetben járt kéz a kézben a hűség az általa építgetett politikusokkal. Úgyhogy Gyimesi György ilyen szempontból politikailag jól számol, önmagát építi, és a lehetőséget kihasználja.
Gábor, mit gondolsz erről az egész jelenségről?
Hadd kezdjem azzal, hogy a portálunkon tegnap megjelent egy nagyon érdekes interjú Michal Novota politikai elemzővel, politológussal. Ezt egyébként meg lehet találni, és nagyon érdekes interjú.
Gábor, ne szerényked, te írtad.
Igen, én írtam, én kérdeztem, és ott volt egy nagyon fontos dolog, amit Novota mondott. Egyébként ez is a címe az interjúnak, tehát a szlovákiai felvidéki magyaroknak nem önjelölt messiásokra van szüksége, hanem egy közösségben kell gondolkodni. A Gyimesi jelenség, és szerinte azt mondta, tehát, hogy nem tudja elképzelni, hogy Gyimesi György lenne a szövetség elnöke, hiszen ezt megmagyarázta, hogy ő az Olano párt listáján szerepel, ott is politizál, és hogy miért ennyire a népszerű Gyimesi György, hát azért, mert ő látja, hogy keletkezett egy gyűr.
De valóban ennyire népszerű? Bocsánat.
Ez egy jogos kérdés.
De azért az, hogy a közösségi oldalon...
Most már népszerű, de ő tudatosan építette magát. És egyébként ez nagyon jó is csinálta, hogy tudatosan építette magát, hiszen látta azt, hogy...
Hát Gábor, válasszuk ketté, én azt javaslom, bocsáss meg, hogy szabadon vágom, az ismertséget és a népszerűséget.
Igen, tehát...
Ugyanis ez még talán próbára kell majd egyszer tenni ezt a népszerűséget. Olyan helyzetben, amikor ez meg is méretik. Jelenleg azt látjuk, hogy az egyik legismertebb arca az Olanónak Gyimesi György, és olyan problémákat nyitott meg, amelyre fogékonyak a magyar választók.
Igen, de én arra akartam ráreflektálni, hogy fogékonyak a magyar választók, mert az mellett más témát is boncolgatott, de látta azt, hogy a magyar témákról senki nem beszél a parlamentben. Ugye a másik magyar képviselő Cseh Zoltán kiesett,
Péter, bocsánat.
Ő Cseh Péter kiesett.
Gábor, már a nevére sem emlékszel.
De jó most... videói vannak a Facebookon.
Igen. És hát ott maradt Gyimesi György, és látta azt, hogy senki nem jut a magyar témákhoz. Hát akkor ő úgy gondolta, hogy akkor ő lesz az, aki majd egymaga képviselni fogja a magyarokat, a szlovákiai magyarokat a parlamentben. Na most tegyük fel a kérdést, ez elég? Tehát ez elég, hogy egy ember képviselje a szlovákiai magyarokat, a felvidéki magyarokat a parlamentben? Ezért mondta Novota egyébként az interjúban, hogy nagyon fontos, hogy, hogy legyen egy erős közösség, legyen egy erős frakció a parlamentben, mert ezek a témák, persze, mert ezeket a témákat felhozza Gyimesi György, és nagyon helyesen rávilágítja, de ezzel csak, tehát erről csak beszél. Ezt nem lehet megoldani. És azért fontos az, hogyha egy frakción belül, egy több frakcióval, tehát hogy több az emberek, akik ott a frakcióban ülnek, azok el is tudnak valamit érni, mert nyomást tudnak gyakorolni esetleg a szlovák politikusokra.
Érdekes egyébként, hogyha megnézitek, majd Gyimesinél maradom még egy pillanatra, ugye ugyanazok az emberek, vagy ugyanaz a választói réteg, aki most, hogy is mondjam, felsorakozott mögé, független attól, hogy hányan vannak, néhány ezren vagy többen. A Most hidat teljesen jogosan egyébként megalakulása óta 12 év most már, ugye, nagyjából, ha jól számolom, azzal támadta, teljesen jogosan, hangsúlyozom még egyszer, hogy vegyes párti politikával nehéz a magyar érdekeket képviselni, etnikai alapon szerveződő magyar pártra van szükség, magyar érdekeket magyar ember képvisel magyar pártban. Ehhez képest itt van Gyimesi György, aki egyszer magyar politikusként egy szlovák párt, még csak nincs is platform, ahol a magyar platformja lenne az olyanak, egy szlovák párt színeiben politizál, érdekes módon ő nem kapja meg ugyanezt a bírálatot ugyanezektől az emberektől.
A magyarázat az kézenfekvő. Mégpedig abban keresendő, hogy jelenleg nem képvisel, legalábbis ezen választók számára olyan választható alternatívát ez a formálódó pártszövetség, ami ne adna
teret. Ez nagyon fontos, amit mondasz, igen.
Ne adna teret Gyimesi Györgynek. Ugyanis Gyimesi György, és itt Novota úr a jelentéshez csatlakoznék, éppen ebben az üres térbe hatol be, olyan témákat vett föl, amiket ilyen vagy olyan okból a nyilvánosságban, legalábbis ilyen hangon, vagy erővel nem képviseltek a magyar pártok, magyar képviselők, jelesül a vegyes párt képviselője, akinek erre lehetőségük lett volna, és a parlamenten kívül természetesen, az is jogos bírálat lehet, az MKP képviselői sem. Na most ez az a helyzet, ami elgondolkodtathat mindenkit, a nyilvánosságot is, a nyilvánosság formálóit is, de leginkább a politikai elitet, hogy milyen politikai hibák vezettek adott esetben ahhoz, hogy meg tudjon erősödni egy politikus. Mert hogy ugye Gyimesi Györgyről, ha beszélgetünk, akkor látjuk azt a tehetséget, hogy a nyilvánosságot tudja bizonyos helyzetekben uralni, ezt látjuk, hogy ez megvan, ez a képesség. De ugyanakkor a kérdés is jogos, hogy ő ugyanezt elveti, egyetlen fecskeként, hogy tud majd évszakot váltani. Késik a nyár, azt látjuk, hát még a párhuzam is adott lehet. De az az igazság, hogy az ember tényleg józan ésszel ki tudja jelenteni, hogy a magyar ügyeket csak is akkor tudjuk képviselni, hogyha egy erőt tudunk felsorakoztatni. Egy ember bármilyen erőfeszítés, és tényleg tiszteletreméltó erőfeszítéssel adott esetben dolgozik, ez csak pótlék lehet. Ennek a helyzetnek a pótléka, ami különböző politikai hibák folytán kialakult. Nincs szervezett magyar képviselet a parlamentben, jelenleg Gyimesi György hangján szólalnak meg azok a magyar ügyek, magyar témák, amelyek szerencsés esetben egy magyar pártnak lennének a témái, amelyik ezt a törvényhozás nyilvánosságában tudná képviselni. Jelenleg nem ez a helyzet. De az a kérdés, hogyha megelégszünk ezzel a helyzettel, hogy egy-egy képviselő hangján szólaltatjuk meg a problémáinkat, akkor el is fogadjuk tartósnak ezt a helyzetet, és ezen kéne talán elgondolkodni azoknak, akik sok szempontból jogos kritikával élnek a szövetség iránt, vagy akár az előtt pártok tevékenysége iránt, hogy vajon akarjuk-e egyáltalán, hogy legyen szervezett magyar képviselet a parlamentben. Mert hogyha ezt a tényleg sok szempontból jogos bírálatunkat arra formáljuk, hogy nem is foglalkozunk azzal, hogy milyen alternatívát kínálnak adott esetben, akkor ez egy tartós helyzet, és hosszú távon károsztatjuk magunkat arra, hogy egy-egy képviselő hangján szólaltassuk meg az érdekeinket. Szerintem adni kéne egy esélyt arra, hogy megszervezzünk egy közös platformot, de hogy ez miért nehéz, azt látjuk. Mindenki az előéletét beleviszi ebbe a közös pártba, és hát mondjuk úgy, hogy a 12 évig arról szólt a közbeszéd és a nyilvánosság is sok esetben, hogy ki miért gazember az egyik vagy a másik oldalon, nehéz azt mondani innentől kezdve, hogy hát összefogtunk, mert éppen be akarunk jutni a parlamentbe. Az egyszerű emberbe, aki most nem az olanós, az jut ilyenkor az eszébe, hogy de gyerekek, hát ilyen hatalomért fogtatok össze, nem? a húsos fazékért, meg a vájúért, ez már egy kicsit ilyen állatfarmos párhuzamot vetít előre, na de hölgyeim és uraim, itt nem feltétlenül csak a vájúról van szó, hanem van egy közös érdek is, ha nincs magyar párt a parlamentben, akkor az érdekeinket se fogjuk tudni nagyobb erővel képviselni. Hogy ez milyen áldozat a választó részéről, azt látjuk. Optimista nem vagyok. A politika az nem a józanész által van vezérelve, azt látjuk. A választótól meg miért várnánk el, hogy a józanészére hallgasson? Úgyhogy föl van adva a lecke.
Gábor, egy záró gondolat, aztán megyünk tovább.
Nagyon érdekes kérdést egyébként tettél. Hát miért nem kapja meg Gyimesi György azt a virálatot, amit például a hidasok, hogy akkor a vegyes párt és akkor a szlovákokkal működnek együtt. Nagyon fontos egyébként, hogy a szlovákiai magyar társadalomban is megmutatkoznak a világnézetek, tehát az ideológiák. És ezért ott eszembe, hogy ezzel magyarázható, nem biztos, hogy igazam van, de ugye Gyimesi György kijelent, hogy ő nemzeti konzervatív. Tehát teljesen mindegy, hogy akkor ő, hogy az Olano Istenem, de hogy ő nemzeti konzervatív, és a nemzeti konzervatív értékeket képviseli. No már most Igor Matovics és az Olano pártja is inkább a konzervatív politika felé ugye hajaz. És hát ilyen szempontból ez lehet, hogy akkor mellékes és másodlagos, hogy akkor az Olano pártlistáján van szerepel Gyimesi György, mert hát, hogy akkor azt meg van bocsátva, hiszen akkor az Olano jobban van Orbán Viktorral, a Fidesz politikájával, tehát szembe megy a liberálisokkal, és akkor azért az ember azt gondolja, hogy akkor így el is felejti azt, hogy de ez egy szlovák lista, mert ez másodlagos, holott ott van a híd, ugye hát ők meg régebben, tehát hogy a Fidesz politikáját is bírálták, illetve nem feltétlenül a nemzeti konzervatív politizálás mellett szerveződtek meg, és hát akkor jogosan ugye ez a negatívumuk ugye, hogy vegyes párt, és akkor lehet, hogy ők asszimilálódának is. Tehát ugye az átlag választóban szerintem ez játszódik le. De egyébként szerintem ez teljesen, tehát hogy nincs így, mert ugye a szövetségben megfelel egy nemzeti konzervatív érzelmű politikai formáció is, és hát a hídnak is tulajdonképpen, hát akkor megszűnne a híd, és akkor a híd nélkül nem lenne illetképes a párt, tehát hogy ők most feladják a vegyes párti politizálást. Nem biztos, hogy az fog dominálni, hanem az mellett egy közös konszenzus ki tudnak alakítani a nemzeti konzervatívokkal együtt, de attól még ők ott vannak.
Bennem, bocsáss meg, Gábor, az merül fel, hogy miért is van szüksége a hídra? Mert egyébként nem lenne.
Igen.
Jelesül nem lenne.
Ez nagyon fontos
egyébként. Választói alig maradtak. A kérdés az, hogy ha a híd nincs integrálva ebbe a közös magyar pártba, akkor mit fognak lépni azok a politikusok, akik viszont elképzelnek még egy jövőt maguknak? Hát ugyanazt fogják játszani egy másik szlovák párt oldalán, mint adott esetben az Olano környékén néhány magyar politikus, hogy majd onnan fogják lapátolni a magyar választókat, mert erre komoly esély van.
Pontosan.
Pellegrini se hülye, tudjuk jól, hogy ő is számolhat adott esetben magyar választókkal. Hát ez az igazság, hogy azért zsaroló potenciál mindenkiben van a politikában. Ezt láttuk a kisebb pártok részéről, jól láttuk, az egyesülési folyamat még le se zárult, tehát még nem is múlt időben mondjuk. A híddal nem sokat foglalkoztunk, mert úgy akartak felkapaszkodni a szövetségre, mint egy mentőhajóra, a süllyedő, már inkább csónakjukról. De adott esetben, ha nincs ez a mentőhajó, akkor gondolkodhatnak arra, hogy egy nagyobb óceánjáróra fölkéreszkednek, és akkor kapnak ott majd egy kajutot, és ott abból lehet majd jókat kiabálni a magyar választóknak. Ezt akarjuk egyébként? Ezt akarjuk, hogy még tovább daraboljuk a magyar választótábort? Hát, mert hogy biztos majd azok a politikusok, akik liberálisabban gondolkodnak, és megférnének akár a PS, akár a Lász oldalán, azok majd feladják a politikai ambíciójukat, és jó magyarként semmiféle ilyen szándékot nem fognak mutatni. Ezért mondom azt, hogy aki itt ezt az egységes párt meg tudja teremteni, az egyfelől nagyon tehetséges, másfelől meg nagyon kitartó, harmadrészt meg elvisel mindent, és nagyon vastag bőr alakul ki rajta. Tehát azért őszintén szólva nem könnyű ezt feldolgozni, ami minden oldalról most bírálat egyszerre jön, miközben az ismeretlenek száma az egyre gyarapszik. Tehát itt most már tényleg több ismeretlenes egyenletről van szó, hogy ez a szövetség megalakuljon, és még működjön is, és még a választók is hát milyen finnyásan fogadják. Egyébként az a gyanúm, és ezt váltig fönntartom, ez jön ki a közvélemény kutatásokból, hogy itt a sok finnyáskodás mellett azért, ha ezzel a formációval minden hibája ellenére elindulnánk, még mindig nagyobb esélyünk lenne bejutni a parlamentbe, mint 2010 óta bármikor, már mint az MKP és a hozzácsatolt fájlok. Tehát így nagyjából így képzelhetjük ezt. És természetesen osztom sokszor a törzsválasztóknak a kínját, baját, amikor felsorolják a nyűgöt, amit meg kell éljenek. Hát azért 12 év nem múlik el nyomtalanul, de kérdezem én, akarunk-e inkább, és szándékosan nem mondok neveket, hidas politikusokat a HLASZ-ban, vagy akarunk-e inkább hidas politikusokat integrálva a szövetségbe, ahol a megfelelő helyre vannak ültetve. És ugye nyilván a megfelelő hely az lehet idővel magasabb pozíció is, ha tehetségesek, ügyesek, szorgalmasak és választókat szólítanak meg, és itt se fogok szándékosan neveket mondani, mert ilyen is van, ilyen politikus is van. Hát tessék fölkötni a gatyáját mindenkinek a szövetségbe, hogy ne ők vigyék a nagybőgőt, aztán majd lehet nemzeti konzervatív pártot építeni, mert egyébként a magyar választók többsége meg ebbe az irányba tájékozódik. És való igaz, hogy úgy már a magyar-szlovák ellentétek elmosódnak, és ilyen liberális, konzervatív vitává folyul most a politikai identitás kérdése. Ezek nagyon-nagyon hamis dolgok tudnak lenni egy idő után. Kisebbségi politizálásban az önérdek az első.
Bocsáss meg, legyen ez a záró gondolat, mert rettentően megy az időnk. Gábor, tőled is még néhány mondatot, és aztán le kell, hogy keverjem a műsort, mert nagyon elszaladt az időnk.
Csak egy vízió képzelő kell, hogy akkor parlamenti választásokra kerül sor, és megalakul a szövetség, más párt, illetve más politikus nem képviselti a magyarokat, tehát hogyha nevezzük nem én a dolgokat, hogyha Gyimesi György szeretne politizálni, úgy lenne a legcélszerűbb és a leglogikusabb, hogyha valamilyen szinten egy platformon belül, a szövetségen belül politizálna és képviselni a magyarokat.
Hát ez egy külön témánk lesz, szerintem fogunk még erről, meg érdemes lesz még erről beszélni, de mára lejárt tényleg az adásidőnk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, a nézőknek pedig köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, jövünk a jövő héten is, a viszontlátásra!